sem múlik minden fájdalom.
10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az illegális migráció felerősödésének veszélye, az energiaellátási láncok beszűkülése és az energetikai infrastruktúrát érintő biztonsági kockázatok okán Budapestre hívta a türk államok nemzetbiztonsági és diplomáciai főtanácsadóit, Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója. A türk államok a világpolitikára és gazdaságra közvetlen befolyást gyakorló közel-keleti iráni konfliktus környezetében találhatóak. A két napos tanácskozás célja az volt, hogy a résztvevők ezen a szemszögön keresztül is megvitassák a perzsa államban zajló események biztonságra gyakorolt hatását. Ilyen egyebek mellett az illegális migráció. Iránban már a legóvatosabb beslések szerint is 3-5 millióan kényszerültek elhagyni az otthonaikat. Ha eszkalálódnak a harci események, akkor jelentős menekült hullám indulhat el Törökországba. Fennáll a veszélye egy humanitárius katasztrófának, amely újabb Európa felé irányuló menekült hullámot eredményezhet, az pedig a balkáni útvonalon nagyon hamar Magyarország határait is elérheti, hangsúlyozta Bíró Marcell. Másodszorban a hormuzi szoros bénultsága miatt felértékelődnek azok a kőolaj kitermelési és szállítási potenciálok, amelyek felett a türk államok rendelkeznek, tette hozzá. Harmadszor az orosz-ukrán háború kapcsán aggasztó hírek láttak napvilágot a török áramlat gázvezeték biztonsága kapcsán. Ennek működő képessége ugyanis nem csak lokális szempontból fontos, hanem Európa ellátására is komoly hatással van. A borászati ágazat fejlesztése kiemelt terület, ezért a kormány a jövőben is támogatja a pincészetek beruházásait, az innovációt és a piacra jutást segítő programokat, jelentette ki Tarpataki Tamás egy projekt átadom. Az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára szólt arról, hogy az elmúlt években a vidékfejlesztési program csaknem 3000 milliárd forinttal segítette a gazdálkodókat, a feldolgozó üzemeket és a vidéki közösségeket. Ennek köszönhetően országszerte több mint 1300 élelmiszeripari beruházás valósult meg. A cél, hogy a magyar agrárium és élelmiszeripar korszerű technológiával, magas hozzáadott értékű termékekkel legyen versenyképes itthon és a nemzetközi piacokon is. A helyettes államtitkár elmondta, hogy a hazai borászatok akkor tudnak igazán versenyképesen működni, ha több lábon állnak és magas minőségű termékekkel jelennek meg a piacon, ezért a kormány továbbra is partner a fejlesztésekben. Újabb választási megfigyelőket vett nyilvántartásba az április 12-i országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság pénteki ülésén. A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson pártlistát állító jelölő szervezetek a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb 5-5 megfigyelőt bízhatnak meg a szavazási iratok és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére. A közös jelöltet állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak az 5 megfigyelő megbízására. A választási eljárási törvény szerint az országgyűlési választáson jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként 2-2 megfigyelőt bízhatnak meg a külképviseleti választási iroda munkájának és a külképviseleti szavazás menetének figyelemmel kísérésére. A pártlistát és nemzetiségi listát állító szervezetek 2-2 megfigyelőt bízhatnak meg az országgyűlés egyéni választókerületi székhely településekre, a megfigyelők jelen lehetnek a szavazási irat leadására szolgáló urna felügyeleténél. A megfigyelőket április 2-án 16 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. Történelmi emlékhely lett a Szerencsi Rákóczi vár és a református templom. Az avatási ünnepségen beszédet mondott Áder János volt köztársasági elnök is, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki a történelmi örökség és a nemzeti identitás fontosságára hívta fel a figyelmet. Áder János elmondta, a döntés új fejezetet nyit a hegyalja kapujában álló erődítmény és a több évszázados templom életében, amelyek a jövőben kiemelt figyelmet és védelmet élveznek. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökségintézet főigazgatója arról beszélt, hogy a Szerencsi Rákóczi vár és a református templom bekerült a Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek közösségébe, amely jelenleg 88 helyszínt foglal magába. Hangsúlyozta, ezek olyan kiemelt jelentőségű helyek, amelyeket minden magyar fiatalnak meg kell ismernie, ezért az emlékhelyek egy része bekapcsolódott a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programba is, aminek keretében évente több mint 130 ezer diák jut el szervezett formában történelmi helyszínekre. Az ünnepi alkalom a református templomban tartott ünnepi istentisztelettel zárult. A szintén történelmi emlékhelyé nyilvánított templomban kiáltották ki 1605-ben Bocskai Istvánt fejedelemmé, valamint itt nyugszik Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem is.
Az időjárásról.
Ma többnyire borult idő valószínű, nagyobb területen szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet, átmeneti szünet után ismét növekszik az időszakos eső, zápor valószínűsége. Továbbra is többfelé lesz erős a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati-délnyugati harmadban 8 és 13, míg keletebbre, északkeletebbre 14 és 20 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadóval arról beszélgettem, hogy vajon mitől és hogyan lesz stílusos egy hölgy.
Nagyon nehéz megfogalmazni.
Igen.
Mert nincsenek úgy konkrétumai. Vannak részek, részletek, hogy mitől stílusos valaki, hogy igen, azért legyen modern.
Majd Borsodi Bence kertészmérnököt a sövénytelepítésről kérdeztem.
A növények ültethetőségét sosem a növényfaja vagy fajtája határozza meg, hanem a kiszerelése, azaz, hogy gyökerei miben vannak. Három típust tudunk megkülönböztetni, a szabad gyökerűt, a konténeres és a földlabdás növényt.
Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel a húsvét közelettével bárányos ételek elkészítéséről beszélgettem.
Valaki azért nem eszi, mert valószínűleg nem találkozott még jól elkészített bárányétellel, vagy éppen már birkából készült ételtevet, ami, hogyha nincsen megfelelően elkészítve és megtisztítva, akkor sajnos kellemetlen tud lenni.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
Régen voltam ilyen, hogy álltam a sarokban, és néztem mindenkit, néztem, hogy mi van, hogy ki felelne meg, évekre vagy csak, hosszú hétvégére, egy éjszakára, egy kirándulásra nézd. Senki nem felelt meg mindegyiknek, ahogy én sem feleltem meg már mindegykinek. Senki nem felelt, ahogy a levest szeded, kettőnknek végre elfelejtheted, hogy nem feleltem meg mindegykinek, mert neked még talán így megfelelhetek.
Vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kishonti Csillát, állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak. Szia Mese.
Egy nagyon egyszerű kérdést fogok neked feltenni. Mitől lesz stílusos egy nő. Itt a stílus, ne keverjük azzal össze, hogy a legtrendibb, tehát mintha most lépett volna el a divatlapból. Nyilván lehet ilyen is, akinek ez az igénye, de hogy én azt gondolom, hogy elegáns, hogy felfigyelnek rá, hogy nem olyan, mint a többi. Nem olvad bele a tömegbe, vagy gondolom érted, miről beszélek.
Igen, ez tipikus az, hogy erről beszélünk, de valahogy nagyon nehéz megfogalmazni.
Igen. Tehát,
mert nincsenek úgy konkrétumai. Vannak részek, részletek, hogy mitől stílusos valaki, hogy igen, azért legyen modern, ha nem is teljesen napra kész trendi, de azért legyenek annak a divat hullámnak az elemeiből rajta, bizonyos összetevők, vagy legyen harmonikus színvilága, az összehangolt, az öltözködése, passzoljon a frizurájával, tehát hogy valahogy ez talán a legjobb szó rá ez a harmónia. Tehát akkor stílusos valaki, amikor harmonikus az egész megjelenése, tehát jó ránézni, és megpihen rajta a szem, mert hogy külső szemlélőnek is ez egy pozitív, ez egy feltöltő érzés ránézni. És hát ugye nem csak nők lehetnek stílusosak, hanem férfiak is, meg fiatalok is, csak valahogy ez úgy néha eltűnik, meg hogy a stílus még azt is jelenti, hogy ugye, ha valakinek van egy stílusa, az felismerhető. Tehát a baráti kör, mondjuk, vagy kollégális kör, ahol gyakran megjelenik, ott el tudják mondani róla, hogy ez olyan ágis, ami őt tükrözi valami. Tényleg egy állandóan viselt darab, vagy színharmónia, tehát valami, amitől ők azt mondják, hogy olyan jellegzetes. És akkor itt például érdemes egy kicsit elidőzni, vagy ezután kérdezősködni, hogy, és őket megkérdezni, akik ezt mondják, hogy ez mit érez akkor, vagy mitől gondolja az, hogy ez úgy rá jellemző. Mert lehet, hogy néha egy külső szemlélő jobban meg tudja fogalmazni, mint az, aki benne van, és a saját stílusát viseli. Ez is egy érdekes dolog. Ebben benne van nem csak a kinézet, hanem például a testbeszéd is, hogy az összhangban van egymással, a megjelenése, nem csak a ruházkodása, hanem ugye a test tartása. Ez is nagyon fontos része, és érdemes egy kicsit így magunkat kérdezgetni. Tehát vannak olyan mondatok, vagy olyan kérdések, amikre, hogyha válaszolunk, akkor egy picit elő lehet csalogatni azt, hogy megfogalmazzuk, hogy mitől lehetünk stílusosak. Például, hogy fontos-e valaki számára egyáltalán a ruházkodás, vagy mi fontosabb a ruházkodás, vagy inkább a megjelenés, tehát ez a testtartás, a testbeszéd, hogy melyik fontosabb számára. És hogy a korának megfelelő-e, vagy számít-e egyáltalán azt, hogy hány éves valaki, vagy tényleg korfüggő egyáltalán ez a stílus. Követ-e valamilyen mintát, valamilyen típust, jelen, hogy klasszikus, vagy elegáns, vagy bohém inkább, vagy egy csendes intellektuális megjelenést tükröz inkább, mert ugye van, aki, ugye mikor tanácsadást próbálunk ruhákat, akkor azt egyértelműen tudja mondani minden hölgy, ugye hozzám hölgyek járnak, hogy ez nem én vagyok, ez nem olyan, mint én. Na és akkor itt is érdemes ezen elgondolkozni. Oké, de akkor milyen az, ami ő, ami te vagy. Érdekes. Tehát talán a nemet, azt jobban meg tudjuk fogalmazni, és innen is el lehet indulni, hogy ez nem én vagyok. Oké, akkor mi az, ami nem te vagy, hogy túl bő, túl színes, túl szürke, túl fekete, túl szűk. És akkor már ennek is az ellentétpárját ugye könnyebb megfogalmazni, hogyha túl bő ez a ruha, akkor lehet, hogy egy szűkebb az jobban az én stílusom. Hát ez is egy segédlet lehet ahhoz, hogy feltérképezzük a stílusunkat. De ami nagy összességében azért jellemző, hogy nem kell trendinek lenni, de bizony a stílusos megjelenést azért elősegíti az, hogy az aktuális hangulatnak vagy divat irányzatnak az elemeiből legyen rajta. Most csak egy gyors példa az, hogy ugye most a bőszárú nadrágok, farmerek és más szövetnadrágok újra divatba jöttek. Azért mondom, hogy újra, mert volt már ilyen. Ugye nincs új a nap alatt így a divat szempontjából, de mégis vannak olyan apró eltérések, apró változtatások, amik jelzik azt, hogy nem ugyanaz jött vissza teljesen, mint ami volt 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtt, hasonló karakterében mégis más. És ugye ez is fontos dolog, hogy aktualizáljuk a ruhatárunkat. Sok hölgy nem frissíti a ruhatárát, és ez is jelentheti azt, hogy nem tűnik stílusosnak, mert időnként kell új darabokat beemelni. Ugye megint csak ehhez a aktuális divatirányzathoz térek vissza. Tehát, hogy kellenek ezek a friss elemek, ezek a friss ötletek, amiket be tudunk emelni a megjelenésünkbe, az öltözködésünkbe, és ettől is válhat valaki stílusossá. Mellé jön az, hogy színösszhangban van, testtartása is hozzápasztol, az egész személyisége, ugye erről ne felejtkezzünk meg, hogy a személyiségével is összhangban kell lennie annak, amit ő visel magán. Körbejárja a témát, úgy gondolom, és nem tudom egy mondatban megfogalmazni ezt, hogy mitől stílusos valaki, ezért igyekszem így körbe-körbe járogatni, de ez is érdekes, hogy ezért létezik egy olyan kutatás, hogy a vonzerő, mert ugye azt gondoljuk, hogyha valaki stílusos, akkor vonzó is, tehát maga a vonzerő 55%-a testbeszédből fakad, és még hangból, a hanglejtésből, a beszédből is 38%, és csak 7%-a a ruhákból.
Milyen érdekes.
Nagyon kevésnek tűnik, igen, tehát, hogy maga nem biztos, hogy az lesz éppen vonzó, aki mondjuk stílusos, vagy aktuálisan stílusos, mert hogy kiegészíti az ő személyiségjegye ezt az egész hangulatot, ez így lesz kerek. Tehát nagyon érdekes dolog ez.
Pedig hát azt gondolná az ember, hogy egy ilyen megjelenésnél ugye az a vonzó, hogy annyira egyben van. De ez akkor ezek szerint mégsem. Kint, ahogy itt most itt hallgattalak, nagyon sok minden forgott a fejembe, hogy leginkább ez egy nagyon ismereti utazás.
Abszolút.
Tehát onnantól kezdve, hogy mindegy, hogy az ember mikor ébred rá arra, hogy változtatni akar, vagy hogy egyáltalán kell-e változtatni, de szerintem mi nők azért elsősorban emocionális alapon választunk akár öltözéket is. Tehát, hogy milyen a kedvem, milyen az időjárásodaként, hogy mindig az érzéseink alapján választunk, és azt tükrözi az öltözékünk, nem?
Többnyire, igen, ez is igaz, de a másik ugye, hogy aki dolgozik, és attól is függ, hogy milyen munkahelyre
jár. Persze, nyilván vannak elvárások is, amiről a múltkorában beszélgetünk, nem olyan régen, hogy azért azoknak az elvárásoknak is meg kell felelnünk.
Igen, igen. Tehát, hogy
az iratlan szabályoknak.
Hát a nők valóban emocionálisabbak vagyunk, de talán pont ezért tudjuk legjobban kritizálni is magunkat, hogy valaki felöltözik, és akkor ez nem jó, akkor ledobja, akkor veszi a következőt, ez valamiért, ez sem jó. És akkor 2-3 rendet is felpróbál, mire megtalálja azt, amiben éppen akkor jól érzi magát.
De itt van a kulcs szó, hogy éppen akkor napokat lehetne így filozofálni és beszélgetni, hogy mi az, ami alapján eldönti reggel az ember, hogy mit vesz fel. Mondom, tehát az elvárásokat itt most nem teszem bele, hanem csak egy átlag hétköznap, amikor nem kell megfelelnünk, meg úgy elmennünk egy olyan eseményre, ahol elvárják tőlünk, hogy ilyen meg olyanok legyünk. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út, én azt hiszem, meg nagyon szertágazó, és tehát az önismeret az mindenképpen oda lyukadok ki, hogy az önismeret a legfontosabb belőle.
Abszolút, hát nem hiába mondják, igen, hogy a személyiségjegyeket, a személyiséget nem lehet kihagyni a stílus tanácsadás során, vagy a stílusalkotás során, mert ez az alapja, tehát abból kell kiindulni. Egyébként meg igen, visszatérve erre az érzelmi ruhaválasztásra, nem mindig jó ugye erre bízni. Tehát, hogy érdemes erre előre is felkészülni akár, hogy nem biztos, hogy reggel olyan hangulatom lesz, amit pedig tudom, hogy kéne megjelenni másnap. Tehát, hogy akkor előre készülni, és tudatosan kikészíteni, vagy összeválogatni a szettet, és úgy öltözni föl. A másik pedig az önismereti utazáshoz kapcsolódik, hogy olyan legyen a gardróbunk, olyan legyen az összeállításunk, hogy most idézőjelben azt mondom, hogy mindegy, hogy mit veszünk föl, mert mindegyikben azonosak leszünk.
Na hát ez lenne jó elérni.
Mert az érzelmek változnak, igen. Nap, de maga a személyiség azért nem változik. Testalkat, ugye hát akkor ezekről még nem is beszéltünk, tehát hogy egy gardróbnak úgy kell összeállnia, kell, hát az ugye úgy áll össze, hogy mindegy, hogy melyiket vesztük ki belőle, mert mindegyik jól áll, mindegyik passzol a személyiségünkhöz, testalkatunkhoz, színekhez, és úgy tudjuk összeválogatni őket.
Szerintem ez a lényege.
Így körbejárva a témát, úgy lehet érzékeltetni talán, hogy mitől stílusos valaki, de ez nem, tehát nem lehet így konkrétan egy mondatban.
Én is azt gondolom, hogy erre nincs recept, tehát nem tudod leírni, hogy te attól vagy stílusos, hogy maga az ember van benne.
Igen.
Különböző igen. Kiegészítőkkel.
Igen, én úgy gondolom, hogy érdemes nem csak fotókon, hanem ha utcán is meglátunk valakit, én is látok, hogy hú, úgy megakad a szemem rajta, hogy de jól van összerakva, így felöltözve, és akkor ott egy kicsit azt elemezgetni, vagy abból meríteni, hogy mi az, ami tetszik belőle, és mitől érzem magam, vagy mitől érzem azt a valakit, a stílusosnak, férfit vagy nőt.
Köszönöm szépen ezt az utazást. Nem fejeztük még be, még csak most szálltunk fel szerintem erre a vonatra. Lesz még miről beszélgetnünk útközben, mert ezért ez egy nagyon hosszú, de érdekes és izgalmas utadás szerintem, úgyhogy ezt a témát majd folytatjuk. Köszönöm, hogy itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, jó pihenét, és jövő héten magból beszélünk. Szia!
Köszönöm szépen! Szia!
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot, ha álmok maradnak, az álmok a visszapillantóban, minden tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeit elláss, nekem nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél a solypont, nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elég, hogy felszállítsa a könnyet, s ha újra felragad az ég, a fűben dobd a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeit elláss, nekem nem kell más. Nem kell más.
Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Borsodi Bencét, a Megyeri Szabolcs Kertészetének kertészmérnök. Egy szép jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Túl a sövényen. Ez lesz a témánk, nem, az egy rajzfilmnek a címe, de a sövényekről fogunk most beszélgetni. És akkor kezdjük is az elején, hogy milyen funkciója van egy sövénynek.
Több funkciónak is meg kell felelnie, vagy megfelelhet. Az első és talán legfontosabb a sövényen való átlátás gátlása. Tehát, hogyha nem szeretnénk, hogy óvatlan tekintetek benézenek a kertünkbe, vagy épp a szomszédnak egy rendezetlen kertje van, és ezt nem szeretnénk látni, akkor ideális, hogyha sövényt telepítünk. Másik fontos dolog a fizikai akadály, mint olyan, főleg, hogyha tövises a sövény, akkor jelent igazán fizikai akadályt. Szeles vidéken jó megoldás lehet a szél csillapítására, hogyha magas sövényt telepítünk. A leggyakrabban telekhatár jelzésére ültetjük, kertrészek elválasztására is ideális. Közintézményeknél a parkoló és az épület között alkalmazzák, valamint hasznos lehet még az út és a járda elkülönítésére, elválasztására is.
Milyen típusú sövénynövényeket ismerünk?
Rengeteg növény alkalmas sövénynek. Sok szempont szerint lehet csoportosítani ezeket a növényeket. A lényeg, hogy az igényeinknek és a kert adottságainak is megfelelő növényt választunk. A legelső helyen említeném, hogy egy sövény lehet nyírott és nyíratlan is. A nyírott sövény mindig hangsúlyozza a kertépített jellegét. Egy nyíratlan, különböző magasságú és megjelenésű virágzó cserjékből álló sor sokkal természetesebb hatású. Lomb szempontjából csoportosítva lehetnek örökzöldek, például a tiszafa, lombhullató a mezei juhar, és téli zöld a tűztövis. A téli zöld azt jelenti, hogy a lombját megtartja egészen a tél végéig, majd akkor szépen ledobálja, de ekkor már kezdenek hajtani a friss hajtások ügyek, tehát egy 2-3 hetes lombtalan állapottal kell számolnunk az ő esetükben. Díszítő érték szempontjából lehet például virágával díszítő sövényünk májva cserjéből. Ha fontos, hogy a termése is díszítsen, akkor tűztövist kell ültetnünk. Elég, hogy ha csak a szép lombja díszít, akkor a fagyal sárga vagy aranytarka változatát ültessük. Termését, ha hasznosítani akarjuk, akkor húsos som, kökény, mézalmácska közül választhatunk többek között. A termése a madarak számára téli csemegét kell, hogy jelentsen, akkor tökéletes a madárbírs. Egy izgalmas csoport a futókúszó növények a sövényeken belül. Az ide tartozó növényeket telepíthetjük drótkerítésre is, ilyen a kacsasfaszőlő, de egyesek felkúsznak a beton és téglafalra is. Ezek között is vannak örökzöldek, több örökzöld lonc és lombhullató például a vadszőlő. Méret szerint csoportosítva igen magasnak nevezzük a sövényt, ha 3 méter vagy e feletti, ritkán alkalmaznak ilyet, de a gyertyán az tökéletes választás lehet. Magasnak számít a sövény 2 méter körüli magasságban, ilyenre alkalmas a korallberkenye. Félmagas sövényt alakíthatunk ki etnababérmegyből, ezeknek a magassága 150 centi között változik, és 1 méter alatt alacsony, úgynevezett jelzősövény alakíthatunk ki, például szegélypuszpánkból, de jelzősövény alakulhat levendulából, vagy hangos citruskából is.
Mikor legideálisabb a sövényeket telepíteni?
A növények ültethetőségét sosem a növényfaja vagy fajtája határozza meg, hanem a kiszerelése, azaz, hogy gyökerei miben vannak. 3 típust tudunk megkülönböztetni, a szabad gyökerűt, a konténeres és a földlabdás növényt. Szabad gyökérrel telepíthetünk például fiatal fagyalt. A szabad gyökérű növényeket ősztől, a hűvös csapadékos idő kezdetétől egészen a téli fagyokig, majd tél végétől, kora tavasztól kezdődően márciusig telepíthetjük. A konténer nem más, mint cserép. A kerti szakma másfél liternél nagyobb ültető edényt konténernek hívja. A konténeres növények nagy előnye, hogy a téli fagyokat leszámítva bármikor telepíthetőek. Legideálisabb mégis a tavasz és az ősz, de ha eleget tudjuk öntözni, nyáron a legnagyobb melegben is biztonsággal ültethetőek. A földlabdás növényeket ősszel a hűvös csapadékos idő megérkeztétől a téli fagyokig, majd mihelyest kienged a föld, folytatódhat a telepítés egészen március végéig.
Melyik sövénynövényt milyen kiszereléssel célszerű telepíteni?
szabad gyökérrel általában a fiatal lombhullató növényeket ültetik. Jellemzően nagy mennyiségű növényanyag esetén használnak szabad gyökerű alapanyagot. Több idő még megerősödik, megnő és takar a sövény, de lényegesen olcsóbbak ezek a növények, mint a konténeres vagy földlabdás kiszerelésűek. Általában extenzív területeken, tehát külvárosi parkokban, ipari létesítményeknél, autópályáknál használnak ilyen kiszerelést. Magyarán ott, ahol van rá idő, míg betölti a takaró díszítő szerepét. A konténeres kiszereléssel telepítjük a fiatal örökzöldeket, nagyobb, fejlettebb lombhullatókat, és általánosságban a növények zömét. Földlabdáson telepítjük általában a 60-80 cm-nél nagyobb örökzöldeket, illetve egy-kettő esetben a lombhullatókat.
Mik a telepítés lépései?
Az első lépés értelemszerűen a növényfaj és fajta kiválasztása, majd a kívánt végmagasság eldöntése. Nem mindegy, ugyanis egy jelzésértékű 1 méteres babérmegysövény, vagy egy rendesen takaró 2,5 métereset szeretnénk kialakítani. Általánosságban elmondható, hogy minél alacsonyabb lesz a sövény, annál sűrűbben kell telepíteni a biztonságos takaráshoz. Ha eldőlt a fajta és a végmagasság kérdése, akkor kezdődhet az igazi munka. Nagyon gyakran nem önálló ültető gödröket ásnak, hanem a sövény leendő vonalában egy árkot, és ebbe telepítik a növényeket. Célszerű szerves anyagot, komposztot, érett rágyát a gödörbe, árokba tenni, kétféle módon, vagy legalulra, és rá 5-10 cm földet, hogy a trágya ne érintkezzen a gyökérzettel, vagy a kitermelt földet kell bekeverni szerves anyaggal, és a keverékbe ültetni a növényeket. Az ültetési terv növénycsoportonként, és azt szerint, hogy nyírat vagy nyíratlan lesz a sövény, más és más. Nézzük először a nyírat sövény esetében, hogyan alakulnak a számok. A lombhullatókat 25-40 cm közötti tőtávolságra kell telepítenünk, a fagyalt szokták a legközelebb 20-25-30 centire, de például a gyertyán tehetjük 40 centire is egymástól. Az örökzöld lomblevelőeket 50-70 centiméterre kell telepíteni, a különböző boróka, tuja, lejlanciprus fajtákat ritkábbra 70-100 centiméterre kell egymástól tennünk. Ritkán különböző fenyőket is használnak nyírat sövénynek, erre alkalmas például a luc vagy a vörös fenyő. Az ő esetükben 1-1,3 méteres szüneteket kell hagynunk. Ha nyíratlan sövényt például a gyümölcsért ültetett homoktövist, vagy a virága miatt tartott gyöngybeszőt, jezsáment választjuk, akkor az ültetési táv 1-2 méter között változik, de ez nagyon sokban függ a növény habitusától, végleges magasságától. A nyíratlan sövény lehet például törpe gyöngybeszőből is, aminek a magassága nem haladja meg az 50 cm. Értelemszerűen ebben az esetben hatalmas volna az 1 méteres tőtáv, jóval közelebb kell ezeket a növényeket telepíteni. A tőtáv után jöhet az ültetés, sem magasabbra, sem mélyebbre ne kerüljön a növény, mint ahogy korábban a földben volt. Ha megvan a betemetés, óvatosan meg kell taposni a földet, egy kicsit tömöríteni, hogy kiszoruljon a rétegek közül a levegő. Mikor mindennel készen vagyunk, alaposan be kell öntöznünk a művünket.
Hogyan lesz igazán sűrű a sövényünk? Ez a szem egy sarkalatos kérdés.
Igen, így van. A türelem rózsát terem kifejezést át lehet ültetni a leendő sövényünkre is. Sokan abban vétik a hibát, hogy az eltelepített például fagyal sövényt mindaddig nem nyírják, míg el nem érte a kívánt magasságot. Mi történik ilyen esetben? Alul, ahol nem kapott nyírást, pár év alatt úgymond felkopaszodik, csak a felfelé törő szárak látszódnak, és a felső 40-50 cm lesz igazán sűrű, ahol rendszeres a visszavágás. A lombhullatókat az ültetés után 15-20 cm magasan vissza kell vágni, bármennyire fáj is ez a lépés, és mindaddig, mikor 30-40 cm nőtt a sövény, 10-15 cm-t le kell vágni, tehát fokozatosan szabad csak felengedni a kívánt magasságig a növényeket. A lomblevelő örökzöldeknél hasonló a helyzet, de náluk elegendő, ha évente egyszer csipkedjük meg a hajtások tetejét, mert elég jól bokrosodnak nyírás nélkül is. A tiszafát, a tuját, boróka és lejlanciprus féléket egészen addig nem szabad visszavágni, míg el nem érték a kívánt magasságot. Hogyha a lejlanciprusnak megvan vágva a vezérvesztője, akkor sok idő, míg újat nevel, és növekszik tovább felfele, inkább akkor széltében fog terjeszkedni, ami nem túl kívánatos a sövény esetében.
És végezetül, hogyha készen van a sövényünk, megvan a kívánt magassága, mi az a legjobb és legideálisabb időpont a sövénynyírásra?
Az egyes csoportokat más és más időben kell nyírni, a lombhullatókat és az örökzöldeket legalább két alkalommal kell nyírni, ezek pedig tavasz eleje, a kihajtás előtt, és május vége, június eleje, mikor már csökken az intenzív hajtás növekedés. Például nyáron virágzó cserjékből áll a sövényünk, akkor tavasszal kell őket visszavágni. Ha viszont tavaszi virágzásúak, mint például az aranyfa vagy az orgona, akkor az elvirágzás után kell őket visszametszenünk. Ha nem így tennénk, és tavasszal metszenénk meg őket, akkor pont azokat a veszőket távolítanánk el, amiből aztán a későbbi virágokat remélnénk.
Megtudtunk mindent, amit a sövények telepítéséről és gondozásáról kell. Remélem hasznos volt mindenki számára. Köszönöm, hogy itt volt velem, én további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból várom.
Perzseljen fel az erő, mi tudom, hogy bennem én, küzdelem kell, küzdök még. Perzseljen fel az erő, ha volt is félelem, a világ megállhat, de én nem.
Az, aki lennék, tudom, hogy ott él benne.
Hozol ki abból, amit kapsz. Minél többet teszel bele, igen, annál többet adsz. A világ figyel minket, mi pedig mutatjuk. A korlátok csak szavak, és mi áttörünk rajtuk. A tűz bennem lángol, mint a forró láva. A bátorságom vezet, ez a győzelem ára. Perzseljem fel, az erő bennem lángra kap. Az élet a legszebb és legnehezebb World Cup.
Van, hogy a tűz leég, és a tükör sírni lát. Még
és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, beszélgető társam állandó séfünk Szaniszló Bácsi. Szia Bácsi, szép jó napot kívánok neked.
Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
vannak ilyen jelképeim minden ünnepnek, és hát a húsvétnak a bárány, a tojás, a nyuszi. Én azt gondolom, hogy vannak, akik fogyasztanak az ünnep alkalmából ezekből, tehát hogy például fogyasztanak bárányt is. Hogyan vásároljunk, hogyan készítsük el húsvétra?
Hát a bárány az, hát Magyarországon nem annyira elterjedt és nem annyira közkedvelt húsfajta. Egy kicsit megosztó egyébként. Valaki azért nem eszi nagyon, mert cuki és sajnálja a kis bárányt. Valaki azért nem eszi, mert valószínűleg nem találkozott még jól elkészített bárányétellel, vagy éppen már birkából készült ételt evett, ami, hogyha nincsen megfelelően elkészítve és megtisztítva, akkor sajnos kellemetlen tud lenni. Ugye báránynak azt nevezzük, amikor még csak a anyatejet szopik, és úgynevezően ilyen szopós báránynak nevezzük, teljes báránynak, amikor betölt egy bizonyos kort, és elkezd a teste, vagy a szervezete termelni egy bizonyos ilyen hormont, mikor elkezd üzekedni az állat, akkor sajnos a fagyúját, ami ugye nem zsírnak nevezzük a báránynál, birkánál a zsíradékot, hanem fagyúnak, van egy nagyon kellemetlen szaga, egy nagyon jellegzetes szaga, és hogyha az nincsen rendesen megtisztítva elkészítés előtt, akkor az tud kellemetlen lenni. Illetve hát nem olcsó, tehát azért egy teljes bárányhús, legyen az akár egy comba, egy lapocka, egy bordás karajfilé, nem olcsó egyébként, és nem mindenki mer hozzá nyúlni, hogy otthon elkészítse. De én azt gondolom, hogy lehet kapni jó minőségű bárányhúst, aki birkát akar, szerintem az megtalálja a számítását, de azt gondolom, az nagyon megosztó. Például Karcagon van Magyarországon nagyon nagy hagyománya ugye a birka főzésnek, hát egybe fejestől, farkastól, ahogy el kell képzelni egy megnyúzott birkát, ők egybe főzik üstbe, és esküsznek rá, hogy a fagyút rajta kell hagyni, mert az kell hozzá. Nagyon sokféleképpen felhasználható, nagyon sokféle része van a báránynak, ami nagyon finom tud lenni. Van olyan része, amit egészben sütéssel sütünk, általában ez a combja, a lapocka része. A karaj részét azt általában ilyen bordával szokták, egy bordacsonttal egybe, vagy az egész karajt a bordacsontokkal, azt úgy nevezik, hogy ilyen korona, bárány korona. Azt is egészben sütéssel, vagy csontonként szeletelve frissen egy sztéket kvázi megsütni. Könnyű elrontani, mert ugye puha húsa, nagyon porhanyós fiatal állat, és elég könnyű túlsütni, vagy elrontani, de azt gondolom, hogy aki szereti, és kóstolt már jót, az fogja szeretni.
Melyik fűszerek hozzák igazán az ízét?
Hát én azt gondolom, hogy ha hasonlítani kéne valamihez, akkor inkább a borjúhúshoz tudnám, a fiatal borjúhúshoz hasonlítani, de úgy igazából egyikhez sem, mert egy igazán különálló és jellegzetes ízvilága van. Van egy-két olyan fűszer, amit nagyon szeret a bárány, ilyen például a rozmaring, a menta. Én nem gondolom, hogy túl erős és jellegzetes fűszereket kellene hozzá használni, tehát egy fokhagymás mustáros pácot semmiképpen nem javaslok. A menta az nagyon-nagyon jól illeszkedik például egy egészben sült bárányhoz, vagy egy báránygerinchez, illetve a rozmaring, ami nagyon-nagyon finom tud lenni egy bárányhússal, akár egy bárány raguleves, hogyha készítünk ragulevest, abban nagyon-nagyon finom a rozmaring, a tárkony. Tehát inkább ezek a finomabb és visszafogottabb zöld fűszerek azok, amik a bárányon jóban vannak.
Az elkészítés módjára, például mennyi sütést igényel? Hosszabb, rövidebb idő? Van-e szükség például tűzdelés a szalonnával? Vagy pedig van benne annyi zsíradék, hogy nem lesz nagyon száraz?
A bárángerinc a méretétől függően sütjük. Én általában nagyon ritkán készítünk mi is egyébként. Nemrég volt egy kedves vendégünk, aki a családját látta vendégül, is ilyen extravagánsabb menüsort szeretett volna. Neki sütöttem bárángerincet. Nem kell neki igazán sok hőkezelés. Viszonylag hamar elkészül, mérettől függően persze. Serpenyőben magas hőn egy picit meg kell kérgesíteni, én azt gondolom, egy pici rozmaringágat lehet mellé dobni, egy pici vajat, azzal locsolgatni, és utána be a sütőbe egy pár percre 170-180 fokon, attól függően, hogy milyenre szeretnénk sütni. Valaki ezt is teljesen átsütve szereti, de én azt gondolom, hogy ebben is az a tökéletes, egy picit rózsaszín, egy kicsit omlósabb marad. De azért mondom, hogy meg lehet sütni csak sütőben is, de érdemes egy picit rákérgezni serpenyőben. A többi részét a báránynak, tehát ha mondjuk egy combot sütünk, vagy egy egész lábát, lapockáját, stb. Hát azt is igazából mérettől függően sütőben, pici hagymával, egy kicsi rozmaringgal, egy pici sóval, borssal, akár egy pici mentával, ahogy mondtam, nagyon jól áll a bárányhúsnak. Hát a dűzdelés szempontjából azt gondolom, hogy egy erőteljes ízt ad azért neki egy füstölt szalonnás tűzdelés. Aki nem szeretné, hogy kiszáradjon, az annak érdemes vele próbálkoznia. De én azt gondolom, hogy mérettől függően egy sütőbe letakarva nézegetni maghőmérővel esetleg, és szurkálni, és úgy érdemes elkészíteni.
A bárányból is lehet pörköltet csinálni, igaz?
Természetesen. Vannak belőle raguk, levesek, pörköltek, bárány, paprikások, amiket előszeretettel készítenek. Tulajdonképpen hasonlóképpen készül, mint egy hagyományos pörkölt. Az íze az jellegzetesen ugye más lesz, de hagyományosan úgy készítik. Például, amit említettem is karcagon, hogy birkából, és akkor a fejétől a farkáig mindent bele, és valaki arra esküszik egyébként. Körete az általában tészta, puliszka, burgonya, valamilyen egyszerű köret. De igen, nagyon sokféleképpen felhasználható a bárányhús. Mondom, tehát raguknak, raguleveseknek nagyon-nagyon finom tud lenni egészben sütéssel is, úgyhogy érdemes vele próbálkozni.
Van-e kedvenc bárányos ételed?
Hát őszintén szólva sokat nem ettem még. Ettem már rossz birkapörköltet, ettem már jó birkapörköltet. Nagyon nem, igazán nem áll hozzám közel, de egy jól elkészített, mondjuk egy ilyen báránygerinc rozmaringosan, egy finom burgonyakörettel, egy jó mártással. Nem mondom, hogy választanám étterembe egy marhaszték helyett, vagy egy másik étel helyett, de ha választani kell, akkor ezt úgy szívesen megeszem, igen.
Hát köszönjük szépen, legalább őszinte voltál. Én azt is köszönöm, hogy itt voltál velem, vagy rám szántad az idődet, és hát megosztottad velünk a báránysütés titkait. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!
Hogy úgy ne fájjon, azt nem tanultam még meg. Ki érti, árulja el nekem, hogy úgy ne féljek, hogy úgy ne látszom, hogy úgy ne tudják, mikor játszom a dal. Mint kisgyerekként a sötét árnyak, a táska neki döntve az ágynak, a szobában gubbasztó rém. Valaki kapcsolja már fel a fényt! A folyosó akasztóján a kabát, a gyilkos kifalnak támasztja magát, a recsegő padlón a betörő jár, a leszállsz az ágyról a halál. Az ágy alá nem könnyű benézni, a rossz dolgokról nem könnyű beszélni. Nem azért, mert nem lenne kivel, kifejezném, de nem tudom mivel. Valaki kapcsolja már fel a fény, hadd lássam, hogy nincs ott semmi, hadd merjem a lábam letenni, hol a biztonság, és hol a van. Hadd lássam, hogy nincs ott semmi, hadd merjem a lábam letenni, hol a biztonság, és hol a valóság. A választ nem fogja megadni senki, de lehet, hogy innen jobb lesz nyerni. A szíved lámpást nem tévedsz majd el, hogy a gonosz szétszincáljon, légy a társad és légy a barátod, majd magadban érzed a biztonságot, és tisztának látod a valóságot.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
Tokaj hegyalja egyetem sárospata,
ahol a tudás élménnyé válik.
Turizmus,
gazdaság,
informatika,
pedagógia,
borászat.
Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
itt jövőt építesz.
Tokaj hegyalja egyetem sárospatak. A tudás forrása.
A tudás forrása.
Thank you.
reklámot hallottak.